Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk Sámuel első könyvében, a 24. fejezetben, a 9-től a 12. versig, majd a 17-től a 21. versig a következőképpen. Sámuel első könyve, 24. fejezet, 9. versétől olvasom. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram király! Saul hátra tekintett, Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak, miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr felkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul, a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma velem tettél. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Saul és Dávid konfliktusának a története az egyik legmegrendítőbb történetek közé tartozik az Ószövetségben. Saul volt Izraelnek az első királya, akit az Isten kiválasztott és felkent, hogy vezesse az ő népét, de amikor engedetlen lett és nem hallgatott az Úr szavára, a figyelmeztetés ellenére sem, akkor Isten azt mondta, hogy elveszi tőle a királyságot. És elvette tőle az ő lelkét, és azt jelezte számára, hogy nem tekinti többé királynak. Ekkor volt az, hogy elküldte a betlehemi Isai házába Sámuel prófétát, mert az ő fiai közül választotta ki az új királyt, az akkor még nagyon fiatal, szinte gyerek Dávidot, a pásztorfiút, és felkente ott királynak. De erről a történetről, azon a néhány emberen kívül, aki tanúja volt ennek, senki nem tudott. Saul maradt a trónján, úgy csinált, mintha ő lenne továbbra is a király, de közben Isten már kezdte Dávidot felkészíteni erre a feladatra. És közben Saullal történtek dolgok. Elkezdte időnként hatalmába keríteni a gonosz, és megmagyarázhatatlanul kezdett viselkedni, dühöngeni kezdett. És ekkor volt az, hogy volt, amikor odahívták azt az ismeretlen pásztorfiút, akit valaki hallomásból ismert, hogy jöjjön és pengesse a lantot, és akkor megnyugszik a király. Aztán ez a Dávid, akiről akkor senki sem sejtette ott az udvarban, hogy Isten ő neki milyen feladatot szán, bekerült a király családjába is, aztán elkezdett a hadseregben is harcolni, ő volt az, aki legyőzte még, mielőtt ez megtörtént volna, Góliátot is. És eközben Saul szívében egyre több keserűség, egyre több indulat, egyre több fájdalom fogalmazódott meg, mert azt érezte, hogy konfliktus alakul ki kettőjük között. És amikor jöttek haza csatából a harcosok, és meghallotta azt, hogy azt énekelik az asszonyok, hogy megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert, akkor még inkább erősödött benne ez az irítség. Sokszor félelemmel és irítséggel töltötte el Sault Dávidnak a puszta jelenléte. És mindent megtett innentől kezdve, hogy elintézze Dávidot. Sokszor előfordult az, hogy fogta a lándzsáját, és megpróbálta hozzávágni, hogy eltegye a láb alól. Aztán amikor csapdát állított neki, hogy feleségül adta hozzá az egyik lányát, akkor is megpróbálta őt elintézni. Aztán kénytelen volt Dávid elmenekülni a palotából, és még az ellenséghez is el kellett mennie, hogy életben tudjon maradni. Nagyon eldurvult a helyzet kettőjük között. És az a történet, amit ma kaptunk prédikációs alapigeként, ebből az időszakból való. Amikor éppen Saul a hadseregével, egy hatalmas nagy hadsereggel üldözi Dávidot, és Dávid és az emberei éppen egy barlangban rejtőznek, egy barlangnak a legmélyén. És ekkor egészen különleges dolog történik. Furcsa dolog, megmosolyogtató bizonyos szempontból, de ugyanakkor nagyon megrendítő a másik oldalról. Hiszen Saulnak dolgát kell végeznie, egyedül, védtelenül bemegy egy barlangba, hogy elintézze a dolgát, és pont abba a barlangba megy, ahol Dávid a katonáival rejtőzik. Ott van egy karnyújtásnyira. Az a király Dávid előtt, aki annyi fájdalmat okozott neki. Akiről ő tudja, hogy az Isten már nem őt tekinti királynak, hanem őt, Dávidot kente fel, ott van egy karnyújtásnyira, és megölhetné. Elintézhetné a történetet, megoldhatná a konfliktust, és az emberei erre biztatják, hogy az Úr előkészítette neked ezt a helyzetet. Cselekedj! És akkor Dávid azt mondja, hogy nem. Nem. Nem emelek kezet rá, mert ő az Úr felkentje, és így kimegy Saul a barlangból, és miután kiment, akkor Dávid kijön szintén a barlangból, utána kiabál, és szembesíti Sault azzal, hogy mi történt. Hogy mi történhetett volna, és mi történt valójában. Nagyon megrendítő ez a történet. Saul és Dávid konfliktusának a története, és az a pont, ahol ők így találkoznak egymással, aminek nagyon fontos üzenete lehet, azt gondolom ma, minden igét hallgató ember számára. És miért mondom ezt? Azért, mert annyira emberi ez a történet. Mi nem vagyunk Saulok és Dávidok, ez tény. Mi nem vagyunk királyok, akiknek uralkodni kell egy népen. De nekünk is vannak ilyen megrendítő történeteink. Ilyen megrendítő konfliktusaink. Amikor fáj az, hogy a másikat jobban szeretik, vagy hogy azt a másikat jobban értékelik, mint minket. Vagy hogy azt látjuk, hogy benne megvannak azok a tulajdonságok, amelyek bennünk nincsenek meg. Vagy hogy azt látjuk, hogy az Isten őt tudja használni abban a dologban, amiben mi szerettünk volna az Isten eszközei lenni. De nagyon fájdalmas az is, hogyha a másik oldalt éljük meg. És ilyen is van, amikor olyan támadások érnek bennünket, amelyekről mi egyáltalán nem tehetünk. Amikor a puszta jelenlétünk bosszúságot okoz valakinek, vagy hogyha olyan valami miatt bántanak, amit azért csinálunk, mert az a feladatunk, azt kell elvégeznünk. Drága testvérek, én azt gondolom, hogy nagyon emberi, nagyon mai ez a történet, és bármelyikünk ebben a történetben szíven találva érezheti magát. És akkor mi ebből az üzenet? Én azt gondolom, hogy első renden az, hogy minden ember életében vannak ilyen helyzetek. Minden ember életében vannak ilyen helyzetek. Még akkor is, hogyha nem ennyire súlyosak, és nem ilyen nagy a tétjük ezeknek a helyzeteknek, mint Saul és Dávid helyzetében, de vannak ilyen helyzetek, és nincs olyan ember, aki ezt ne tapasztalná meg valamilyen szinten, azt is, amit Dávid átélt, és azt is, amiben Saul belekerült, de a kérdés az, hogy hogyan reagálunk arra a helyzetre, amiben akkor belekerültünk. Akár Dávidként, akár Saulként. Ha előáll ez a helyzet, akkor lehet, hogy ez a helyzet tőlünk teljesen függetlenül állt elő. De hogy mi mit mondunk, és hogyan cselekszünk, és hogyan reagálunk erre a helyzetre, az rajtunk múlik. Az a mi felelősségünk. És az, hogy itt ebben a történetben az a két ember különbözőképpen reagált a helyzetre, az azért volt, mert az egyik önmagával volt elfoglalva, a másik pedig az Istennek tetszőt kereste. Saulnak csak az számított, hogy én vagyok a király, és bármit megteszek azért, hogy ez így maradjon. Dávid pedig azt mondta, hogy van az a határ, amit bármi legyen is az ára, soha nem léphetek át. És ez nagy különbség ebben a két emberben. És testvérek, ha innen megérkezünk a magunk helyzeteihez, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunktól megkérdezi az Isten, hogy vajon mi személy szerint hogyan reagálunk az ilyen konfliktusokra? Vajon melyik szerint cselekszünk a magunk konfliktus helyzeteiben? Azt nézzük, hogy mi jár nekünk, vagy hogy mi az, amiből mi nem engedhetünk, vagy mi az, ami nekünk fontos, vagy pedig engedjük azt, hogy az Isten segítsen mélyebbre látni, a dolgoknak a mélyére, más szemszögből is értelmezni a dolgokat. Amikor Saul üldözi Dávidot, és bemegy a barlangba a dolgát elvégezni, és ott van Dávid az embereivel, akkor az emberei számára az az egyértelmű, hogy ezt a helyzetet az Isten adta megoldásképpen. És az a megoldás, hogy kezedbe adta az Úr a te ellenségedet, és végez vele. Dávid azonban azt mondja, hogy igen, az Isten készítette ezt a helyzetet, de én nem emelek kezet az Úr felkentjére. Mit látott meg Dávid? Sokkal mélyebben, mint azok az emberek, akik ott voltak körülötte. Az, hogy akit az Isten egyszer felkent, azzal az Istennek van joga rendelkezni. Senki másnak. Teljesen mindegy, hogy közben már az Istennek volt egy másik döntése is. De annak az élete, a sorsa, az az Isten kezében van. Ő nem avatkozhat közbe, ő nem léphet, ő nem tehet semmit. És testvérek, nagyon döbbenetes ez. És ez is engem nagyon szíven ütött ebből a történetből. Hogy akkor ott a barlangban, amikor Dávidnak suttognak az emberei, hogy mit kell most tenned, akkor valóban úgy tűnik, hogy az az Isten szerinti lépés. De Dávid tudja, hogy nem az. Lehet olyan egy konkrét helyzetben, hogy egymásnak teljesen ellentétes dologra gondolják az emberek azt, hogy az az Istennek tetsző dolog, hogy azt kellene tenni. Lehet két teljesen ellentétes lépésről azt hinni, hogy az az Isten akarata? Megölni Sault és átvenni végre a saját trónját, hiszen Isten elvettette Sault, és őt már régen felkente királynak, ez valóban úgy tűnik, hogy az Isten szerinti. De várni, hogy ezt a kritikus lépést az Isten tegye meg, ez valójában az, amit az Isten szeretne. És Dávid ezt látja meg. És miért látja meg? Hogyan tud ilyen tisztán különbséget tenni? Úgy, hogy nem homályosította el a látását az én. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz helyzetben van, sőt, életveszélyes helyzetben van nem egyszer, annak ellenére mégis tudott tisztán látni a kritikus kérdésben. Mert hogyha az én uralkodott volna a szívében, akkor azt látta volna, hogy én vagyok az új király, megölhetem a régit. De mivel az Isten uralkodott a szívében, ezért azt látta, hogy Saul az Úr felkentje volt, és az ő élete az Isten kezében van. Testvérek, ez is egy nagyon fontos üzenet, én azt gondolom mindannyiunk számára, hogy amíg bennünk az én túl erős, addig a saját konfliktusainkban nem fogunk tudni tisztán látni. Addig az emberi tanácsok is megerősíthetnek abban, hogy igen, az Úrtól való az a döntés. Még akkor is, hogyha valójában nem így van. És mi történik ezek után? Amikor kijönnek a barlangból, először kijön Saul, utána kijön Dávid, és Dávid szembesíti Sault azzal, hogy mi történt. Akkor Saul rádöbben arra, hogy ő váratlanul átélte a kegyelmet. Valami olyat élt át, ami emberileg megmagyarázhatatlan. És ő maga mondja, teljes szívéből megrendülten és sírva, hogy ha valaki rátalál az ellenségére, vajon sértetlenül bocsátja-e útjára? Nyilván az a válasz, hogy nem. Nincs az az ember, aki ugyanebben a helyzetben elengedte volna az ellenségét. Amit átélt ott Saul, és ez ott van a szívében, amikor ezt a mondatot kimondja, az emberileg érthetetlen és megmagyarázhatatlan. De utána nem változik semmi. És ez a következő megdöbbentő része ennek a történetnek. Hogy azt olvassuk a végén, a kijelölt szakasz utáni részben, hogy akkor Saul hazament, és Dávid is visszatért az embereivel a sziklavárba. A fejezet utolsó versében olvassuk ezt. Ott van Saul. Átéli a kegyelmet. Ő maga kimondja azt, hogy ami itt történt, az valami elképesztő és hihetetlen. És utána visszamegy, mintha mi se történt volna, és folytatódik minden ott, ahol eddig tartottak. Mert ha lapozunk kettőt, akkor a 26. fejezetben megismétlődik a történet. Mert újra elkezdi üldözni Dávidot, és Dávid újra egészen közel kerül hozzá, karnyújtásnyira, és megint jelét adja annak, hogy a kezemben voltál, de nem vettem el az életedet, mert az Úr felkentjének tekintelek téged, és az a meggyőződésem, hogy az Úrnak van joga cselekedni. Testvérek, ennek is nagyon komoly üzenete van. Milyen borzasztó állapotban lehetett Saul, hogy ezek után sem érezte azt, hogy változnia kellene. Milyen borzalmas megkötözöttség az egy ember életében, hogyha ezek után sem eszmél fel. Pedig mit olvastam? A mára kijelölt prédikációs részben azt mondja, ki mondja Saul király, hogy magam is tudom, hogy biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Ki mondja ezt bizonyossággal, és ezek után újra felvonultatja a seregét, és újra mindent megtesz azért, hogy azt, akiről biztosan tudja, hogy az Isten használni akarja, azt ő elpusztítsa. Drága testvérek, döbbenetes üzenete van ennek is. Döbbenetes üzenete, mert kérdez minket az Isten ezen keresztül. A saját magunk konfliktus helyzeteire vonatkoztatva kérdez bennünket az Isten, hogy amikor én személy szerint átéltem a kegyelmet, azt a kegyelmet, ami megmagyarázhatatlan, akkor mi történik utána? Folytatódik minden úgy, ahogy eddig, vagy annak alapján cselekszem, amit akkor ott felismertem, mert az Úr tisztán megmutatott nekem. Saulnak volt lehetősége dönteni. Mondhatta volna Dávidnak azt, hogy gyere Dávid, cselekedjünk az Isten akarata szerint, elfogadom ezt, és beállok az Úr akaratába. De ő hátat fordított, ténylegesen is és képletesen is, és visszatért ugyanoda, ahonnan elindult. És aztán döbbenetes, hogy ugyanezt a lehetőséget még egyszer megkapja, és akkor ugyanígy reagál erre. Miért? Mert az az én, ami ott van a szívében, az életében, az még a kegyelemnél is erősebb, jobban uralkodik rajta. S drága testvérek, végezetül még egy dolgot hadd mondjak. Vannak helyzetek, az ilyen konfliktus helyzetek, amiket Isten idéz elő. Mekkora az esélye annak, hogy Saul éppen abba a barlangba megy be dolgát végezni, amelyikben Dávid rejtőzködik az embereivel. Nagyon csekély. De az Úr elintézte, létrehozott egy olyan helyzetet, ahol kiderüljön, hogy mi van a szívekben, hogy kiderüljön, hogy az a megoldás, amit az Isten készít, arra tudnak-e igent mondani azok, akik érintettek ebben a történetben. Az Isten adta ezt a lehetőséget. Adta a lehetőséget arra, hogy helyére kerüljenek azok a dolgok, amelyek addig nem voltak a helyükön. És Dávid ezt felismerte, azzal, ahogy reagált, Saul viszont nem. Testvérek, mi személy szerint a saját magunk helyzeteiben felismerjük-e, hogy az Úr rendezni akar dolgokat? És vajon, ha felismerjük ezt, akkor tudunk-e úgy reagálni, ahogy az Istennek tetsző, vagy elszalasztjuk a drága alkalmat és lehetőséget? Ha megragadjuk, akkor abból óriási áldás fakadhat. Ha nem, akkor lehet, hogy kapunk még lehetőséget, de lehet, hogy már nem. Van felelősségünk abban, hogy hogyan döntünk. Az Isten jót akar, cselekszik, de rajtunk múlik, hogy mit kezdünk azzal, amit az Isten felkínált számunkra. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, mi sokszor el vagyunk keseredve akkor, amikor konfliktus helyzetekbe kerülünk, és sokszor azt gondoljuk, hogy mi magunk vagyunk ennek a történetnek az áldozatai, pedig van, amikor tényleg mi vagyunk azok, de van, amikor mások szenvednek miattunk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy bármilyen helyzetbe is kerülünk, vagy vagyunk most az életünkben, a rendezés dolga a te kezedben van. És hogy te teremtesz olyan helyzeteket, olyan alkalmakat, amikor el tudod vezetni az érintetteket arra, hogy meglássák a te akaratodat, és minden a helyére kerülhessen. Urunk, szeretnénk eléd hozni az ilyen helyzeteinket, személyes életünkben vagy egyházunkban egyaránt, és bízni abban, hogy te munkálkodsz, és hogy te munkálod ki a mi szívünkben is a neked tetsző választ. Legyen így. Amen.